segélyszervezetünk az első tiszai árvíz kapcsán került Kárpátaljára, amikor is Mezővári és környékén kezdtünk egy komoly segélyezési tevékenységbe, és akkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a helyi rendszerek nem is voltak igazából felkészülve egy katasztrófa kezelésére. Segítettünk abban, hogy létrejöjjön egy olyan nyilvántartási rendszer, amiben meg tudták állapítani azt, hogy ki milyen kárt szenvedett, és a kárnak megfelelően milyen kategóriába kerüljön, és a segélyezés hogy tudja figyelembe venni ezeket a kategóriákat. Egy olyan ember, aki nem találkozik a humanitáris munkával, azt gondolja, hogy az abból általán, hogy gyűjtünk valamit, elviszük és odaadjuk. Na most ehhez képest itt azért egészen más szakmai kérdések is előkerültek. És ugye itt már közel 20 évről beszélünk, és aztán azt láttuk, hogy olyan szükség van ott egy szervezet tevékenységére, egy segélyszervezet tevékenységére, hogy létrehoztunk egy szociális központot Beregszászon. És elkezdtünk a szociális szférában dolgozni. És ez a tevékenység nagyon sok irányúvá vált, tehát nem csak gyerekekkel, nem csak idősekkel foglalkoztunk rendszeresen, hanem különböző tanfolyamokat indítottunk. A legegyszerűbb házvezetői, házi asszonyi képzéseken túl a szakmai képzéseket is csináltunk, tehát akkreditáltattunk képzéseket. És hát aztán egy következő szakaszban pedig elkezdtünk együttműködni Kárpátalján kívüli szervezetekkel, olyan civil szervezetekkel, akik érdeklődtek a szociális tevékenységünk iránt, és létrejött egy, úgy mondanám, hogy nyugat-ukrajnai segélyszervezeteket és szervezeteket összefogó szervezeti forma, ami lehetővé tette azt, hogy ezek a szervezetek eljöjjenek Magyarországra, megnézzék azt, hogy mi milyen tevékenységeket végzünk, ahhoz hogy kapcsolódik mondjuk adott esetben állami támogatás, és hát nagyon sok minden dolog újnak tűnt számukra. Sikerült ehhez aztán brüsszeli finanszírozást is az egyik szervezetünkön keresztül szerezni. Eljöttek aztán velünk Brüsszelbe is, tehát egy nagyon szoros együttműködési rendszer alakult ki. Na, így jutottunk el aztán sajnos az első krími háborúig, amikor is azt láttuk, hogy ezek a szervezetek nagyon igényelték a velünk való együttműködést, és ennek a folyamányaképpen létrejött ez a network, és ez az együttműködési forma lehetővé tette számunkra, hogy a segélyezésbe bevonjuk őket. És elkezdtük a kelet-ukrajnai belső menekülteket akkoriban már segíteni. Nem arról szólt, hogy egyszer egy hónapban is ezzel be van fejezve, hanem egy éven át zajlott, és minden hónapban rendszeresen kaptak segítséget, családi csomagokat ezek az emberek. Ilyen 40 ezer főről beszélünk, és aztán hát ez egy olyan maradandó együttműködési forma számunkra, aminek aztán a következő lépcsőjeként be is jegyeztettük hivatalosan segélyszervezetként magunkat Ukrajnában, és most már nem csak Kárpátaljáról beszélek, hanem Kijevben történt meg ez a bejegyzés. A kijevi kormányzati helyeken, tehát az igazságügyminisztériumban és a gazdasági minisztériumban is kérték, tehát mind a két helyen megtörtént a hivatalos bejegyzésünk, ami átláthatóvá tette a működésünket, úgy az ukrán hatóságok szempontjából is, meg velünk együttműködő partnerek szempontjából, és ez megkönnyítette természetesen a mi ottani jelenlétünket, működésünket, és a bizalom is ezáltal a mi munkánk iránt erősödött.
Akkor tulajdonképpen 20 évnek köszönhető az, hogy most az orosz-ukrán háború kitörése után az elsők között tudtak lépni az emberek támogatása érdekében?
Igen, egész pontosan így van. Tehát, hogyha ez a múltja nincs meg a segélyszervezetnek Ukrajnában, akkor ez nem működött volna ilyen gyorsan. Nem lett volna lehetséges az, hogy mi 7-8 megyére kiterjedő segélyezést indítsunk el, és nem lettek volna partnerek, akik ebben segítenek. És ezek a partnerek megtanulták azt, hogy ennek van egy adminisztratív kötelezettsége, tehát nem úgy viszünk oda segélyárut, hogy akkor átvették, és aztán utána arról nem tudunk semmit, hanem annak a továbbosztási rendszerét is felügyelni tudjuk, és megkapjuk az azzal kapcsolatos beszámolókat, elismervényeket. Ez a háttér nagyon-nagyon megkönnyítette a munkánkat, és azokat a szervezeteket vettük elő nagyon gyorsan, akik részben ott maradtak, mert volt olyan szervezetű munkatárs, aki nagyon éles helyzetben volt, és elmenekült onnan. De jelentkezett, hogy eljönnek Kárpátaljára, mert ott védelmet látott, és szívesen bekapcsolódik a munkánkba, tehát segíteni a szervezet munkáját. Na most nagyon érdekes, mert hogyha valaki most átjönne Veregszászra az irodánkba, akkor azt látná, hogy ott vannak jó páran, akik csak ukránul beszélnek, és nekünk angolul kell velük értekezni, vagy tolmácsot kell használni. És ez azért van, mert eljöttek ki Kievből, vagy Hersonból, vagy olyan helyekről, ahol már nem lehetett nyugodt körülmények között dolgozni, és most ezt a ismeretüket, tudásokat nagyon jól tudjuk használni. De vannak, akik még mindig a térségben vannak. Nemrégiben jártam Zaporozséban, és ott találkoztam azzal a csapattal, egy nagyon lelkes csapat, akik mögött önkéntesek sokasága állt, tehát vagy 20 ember várta a 24 tonnás kamiont, és hát egy óra még annyi se kellett, pedig nem volt a gépek, pillanatok alatt lepakolták és szétválogatták, és már elkezdték csinálni belőle a különböző csomagokat. Ez a team van, ahol megmaradt, az működik, van, ahol újjá kell építeni, és hát ezt a folyamatot csináljuk most azzal, hogy megnyitottuk Lembergben a képviseletünket, tehát most már nem csak Beregszász, hanem Lviv, és most jártam ugye Kijev és Kijev környékén, és most arról döntöttünk, hogy Kijevben is létrehozzuk a szervezet képviseletét, és elkezdünk azokon a területeken dolgozni, amelyek felszabadultak az orosz megszállásáról.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen napról napra újra kell értékelniük a tevékenységüket, és mindig az adott helyzethez, az adott szükséghez kell igazodniuk. Tehát ami eddig volt, az pusztán egy alap volt ahhoz, ami most kiteszi a mindennapjaikat?
Talán logisztikailag kell újra gondolnunk újból és újból. Hol koncentrálódik az a döntési mechanizmus, amiben nekünk részt kell venni? Tehát, hogyha mondjuk az összes segélyszervezet nincs olyan túl sok jelenleg Ukrajnában, volt olyan hely, zárójelben mondom, ahol kérdeztem a bucsai polgármestert, hogy ki járt itt, járt-e már szervezet, nem járt itt senki, ti vagytok az elsők. Tehát, hogy ezt a részét újra kell gondolnunk, ami a logisztikát illeti, hogy hol vagyunk a legmegfelelőbb helyen. Tehát, hogyha mondjuk az ENSZ szervezetek visszamennek Kijevbe, akkor egyértelmű, hogy ott kell lenni, hiszen ott vannak azok az egyeztető fórumok, koordinációs megbeszélések, ahol a segélyszervezetek egymás között is a feladatokat felosztják. Ott vannak azok a megbeszélések, ahol a kormányzat elmondja, hogy ő mit tud vállalni, mit szeretne csinálni, hogyan akarja, és itt lehet bekapcsolódni ebbe tevékenységbe. Tehát a tartalmi részét azért azt nem kell újra szabni naponként, mert akkor az nem lenne jó. Tudjuk azt, hogy mit akarunk. De az első szakasz, az első mondjuk 3 hónap az, amit mi mindig a gyors segélyezési szakasznak tekintünk. Tehát amikor a legalapvetőbb dolgokról kell gondoskodni. Gyors szálláshelyről, fekvőhelyekről, matracokról, takarókról, hálózsákokról, élelmiszerről és higiéniáról. És eljön a második szakasz, amikor azt kell megnéznünk, hogy igen, most már itt vagy ott lehetne talán részben visszaköltözni, de mi a visszaköltözésnek a feltétele? Az, hogy szét van rombolva az iskola, az, hogyha szét van rombolva a vízvezeték, az áram és a csatornázás és minden, akkor meg kell nézni, hogy ezeket a feladatokat ki látja el. Ahol jártam azokon a helyeken, akár Borodyinka, akár Bucsa, azt láttam, hogy elkezdték például a víznek, a vízellátásnak a rendbetételét, elkezdték az áramhálózat rendbetételét. De ahhoz, hogy működjön, még mindig kellettek olyan kiegészítő eszközök, hogy mondjuk nagy teljesítményű generátorok. Vagy már el lehet kezdeni mondjuk épületeknek valamilyen formában való rendbetételét, vagy az iskola megsérül, de viszonylag kisebb költséggel helyreállítható, és már Adott esetben rövid pár hónapos lakhatásra is elegendő lehet, miközben mondjuk a ház, ahova vissza szeretne költözni a család, annyira sérült, hogy ott egy több hónapos szakasz következik, mondjuk az őszig, mire olyan állapotba lehet hozni, hogy visszaköltözött. Tehát van egy olyan szakasz a munkánknak, amikor arról gondolkodunk, és az irányba mozdulunk, vagy abba az irányba megyünk, hogy hogy lehet a újjáépítésnek bizonyos szakaszaiban részt venni. És ez vonatkozik a lakossági, és vonatkozik a közösségi részekre, és vonatkozik az összes oktatással kapcsolatos infrastruktúrára. Na most ez az a pont, ahol nagyon nagy szükség van magas szintű együttműködésre. Ez nem lehet csak úgy, hogy na, elindulok a vakvilágba, és akkor elkezdem ezt vagy azt megcsinálni. Nem lehet, mert ott van a többi segélyszervezet, ott vannak a nagy donorok, akik azt mondják, mi ezt akarjuk megcsinálni, de kell, aki ezt kivitelezi, aki ezt kézbe veszi, kormányzatok, ahol döntenek a pénzről, de keresnek partnert, aki megcsinálja. És így van ez velünk is, amikor a magyar kormány döntött arról, hogy elindítja Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját, akkor ebben mi kaptunk egy megkeresést, felkérést, és azt mondtuk, hogy nagyon szívesen ebben részt veszünk, éppen a ismeretünk, gyakorlatunk, tudásunk alapján, és eljutottunk oda, hogy most már lassan 50 kamion, 50-24 tonnás kamion az, ami már átjutott Ukrajna különböző területeire. Messze nem csak Kárpátaljáról beszélek, hanem a konfliktus övezetekből. Tehát jutott Bucsára, jutott Lembergbe, jutott Lemberg környékére, jutott Zaporozsia környékére, Harkov környékére, Csernovicibe, Ivano-Frankivszkbe, tehát sorolhatnám a 7 megyét, ahova eljutott a magyar segítségnyújtás, és ennek a úgy látom, hogy lassan az első szakasznak a vége felé járunk, tehát újra lehet gondolni a folytatást, hogy milyen mértékben van erre még szükség, vagy a súlypontokat át kell helyezni azokra a feladatokra, amikről az előbb beszéltem.
Bucsa képei ugye bejárták a nemzetközi sajtót. Mennyire érkezett oda nehéz szívvel?
Bucsa számomra egy mai napig is egy szörnyű élmény és megmagyarázhatatlan történés. Bár ha azt mondom, hogy anyagi kárban melyik település szenvedett jobban, akkor egyértelmű azt kell mondanom, hogy Borodyinka sokkal többet kapott, hiszen 40% a településnek az lakhatatlanná vált. A házakról beszélek, és az egykori 15 ezer emberből most alig van 3 ezer. De hogyha visszatérek Bucsára, és azt mondom, hogy a Bucsa is a kistérségben közel 50 ezer ember lakott, és most tartottak 14 ezernél, tehát akkor ezek hatalmas számok, és elég döbbenetes számok. Bucsa azért került annyira a szemünk elé, mert ott történtek a legsúlyosabb tragédiák, emberi életek vesztek el. És amikor több száz ember haláláról beszélünk, és megmagyarázhatatlan haláláról, akkor az megdöbbentő, és attól nem tud az ember egyik pillanatról a másikra szabadulni. Még én sem, aki azért már elég sok konfliktusövezetben jártam, és dolgoztunk, és bizonyos mértékig mégiscsak felkészültebbek vagyunk, ha szabad így mondani, a tragédiákkal szemben, mint egy átlagos hallgató. De hát azért, hogy itt több száz halálesetről beszélünk, és nem tudni, hogy ennek mi volt az oka, mi volt a kiváló oka a mai napig sem, azért ez elég gyötrelmes dolog, és azt hiszem, hogy nem tudja ezt a világ olyan könnyen elfelejteni, legalábbis a világnak az a része, ahol mi élünk.
Mit tapasztaltak az emberek körében, milyen lelki, fizikai állapotban vannak?
Ugye azt látni az első szakaszokban általában, hogy egy konfliktus helyzetben az emberekből kétfajta reakció jelenik meg, vagy válik ki, vagy jön napvilágra. Az egyik reakció az, amikor félelem lesz úrrá, a menekülés lesz úrrá az embereken, és szinte tehetetlenné válnak. És van egy másik típus, akik meg erőt kapnak, és hirtelen a katasztrófa kellős közepén is képes arra, hogy cselekedjen. Na most sok ilyen arcot láttunk, és sok ilyen embert láttunk, láttam Bucsában és környékén, akik hihetetlen erővel szervezik a napi munkát. És ugye itt igazából hát egy kis közigazgatásokról beszélünk, és azt látjuk, hogy olyan szakaszban vannak, amikor minden erejüket meg kell feszíteni és szervezni annak érdekében, hogy minél előbb a rend helyre álljon, és a napi ritmusukban még este 10 órakor is egy záró értekezletet tartottak, ahol szűkörben átbeszélték azt, hogy na meddig jutottunk, és mi az, amit holnap reggel soron kívül kell intézni, mert a mai nap során nem tudtuk elintézni, és közben jönnek a humanitárius segélyek, és el kell indítani az osztásokat, de már a rehabilitációval foglalkozni, az ellátás gondjaival foglalkozni, mert nincsenek üzletek, az üzletek zárva ezekben a térségekben még mindig, a bankok ezekben a térségekben még nem működtek, tehát azért hihetetlen sok nehézséggel kell szembe menni. Itt láttam azt a szervező készséget és elszántságot, aminek aztán majd lesz egy olyan pontja, amikor halálos fáradtság fog megjelenni az embereken. Tehát még lehet egy ideig ezt a tempót bírni, győzni, aztán jön egy pont, ahol nekik is segítségre van szükségük. Tehát nagyon, nagyon jó az, hogyha be tudnak kapcsolódni ebbe a munkába sokan, tehát segélyszervezetek és más szereplők, hogy tehermentesíteni lehessen őket, és le lehessen venni a vállukról olyan feladatokat, amit segélyszervezetek nagyon jól tudnak kezelni. Ezen dolgozunk, ezen fáradozunk.
Milyen volt a fogadtatásuk? Milyen volt magyarként Bucsába érkezni?
A polgármester úr azt mondja, hogy amit talán már említettem az előbb, hogy nem volt itt senki, ti vagytok az elsők, akik külföldieként megjelentek. Hát ez nagyon, nagyon érdekes volt, és tényleg komoly nagy szállítmánnyal érkeztünk oda. Voltak már előzetesen, természetesen egyeztetések velük, tehát hogy ne úgy kerüljön oda a segély, hogy valamit felpakoltunk, amit éppen gyűjtöttünk, és oda visszük, hanem itt célzott adományokra került sor, és ennek keretében kerültek oda a generátorok, és vittünk alap élelmiszereket is. Ők nagyon jó szívvel fogadtak bennünket, és az egész út során, de ugye nagyon sok helyen jártam, sok emberrel találkoztam, és a munkatársaink, akik Lembergben dolgoznak, vagy éppen Kárpátalján, azok is azt tapasztalták, hogy nagy szeretettel fogadtak bennünket, és nem az volt a kérdésük, hogy jaj, hát Magyarország nem szállít fegyvert, hanem az volt, hogy na milyen jó, hogy itt vagytok, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Tehát hadd mondjam el azt, hogy jelenleg Kárpátalján 220 közösségi helyet látunk el segéllyel. Mit jelent ez a közösségi hely? Azokat az iskolákat és részben óvodákat vagy kultúrházakat jelenti, ahová belső menekültek helyeztek el Kárpátalján. Több mint 200 ezer emberről beszélünk, akik átjöttek Kárpátaljára, úgy érezték, hogy az már számukra talán biztonságos lehet, nem mentek tovább mondjuk Magyarország felé, hanem ott maradtak. Most őket elhelyezni csak közösségi szállásokon lehetett, hiszen az első-második hullámban már megérkeztek azok, akik szállodákat ki tudtak fizetni, vagy magánszállásokat ki tudnak fizetni. Itt az a réteg érkezett, akinek erre már nem volt pénze, nincsen lehetősége, tehát örült, hogyha kapott egy matracot, és lefeküdhetett a sportcsarnokban, az iskolának a sportlétesítményében, vagy éppen Rahón, a római katolikus plébániának az épületeiben, a magyar házban, ahol kiraktak matracokat, és azóta is azokat használják, és egy térségben vannak 20-30-an, adott esetben még többen. Tehát mi ezeket az intézményeket látogattuk végig, és mértük fel azt, hogy milyen segítségre van szükségük. És volt olyan hely, ahol azt láttuk, hogy élelmiszer van elég, viszont nem volt elég mosógép. Hát ott vannak gyerekekkel, pici gyerekekkel, közel 100-an, és van egy régi mosógép. Tehát az volt a legelső dolog, hogy mosógéppel elláttuk őket. Vagy nem volt elég hűtőkapacitás, tehát akkor ezt vittünk oda. Vagy egy másik szállás, ahol nem tudták az ékészételeket megmelegíteni. Akkor ezekről gondoskodtunk, tehát valamilyen mértékig komfortosabbá tenni az életüket, és ezzel a számmal elindultunk néhányal, és most már eljutottunk a 220-ig. Elmondtuk a helyi vezetőknek, polgármestereknek, kormányzónak, hogy mi ezt a területet vállaljuk, és a mai napig is ezt a ígérvényünket betartjuk.
Az orosz-ukrán háború jelenlegi szakaszában mi számít jó segítségnek?
béke lenne, az lenne jó segítség, hogyha a világ felelős politikusai egymással ezt meg tudnánk beszélni, és kompromisszum születne, az lenne jó megoldás. Minden egyéb, amit mi teszünk, az ideig, óráig segít, és megszoríthatjuk a kezüket, megölelhetjük őket, bátoríthatjuk őket, szállást szerezhetünk nekik, élelmiszerről gondoskodunk, de ezek futó pillanatok, és az életüket nagyon nehezen tudjuk újra visszatenni az eredeti kerékvágásba. És hogy ez lehetséges legyen, hogy visszatudjanak költözni, ahhoz békére lenne szükség, és akkor megindulhatna egy olyan segélyezés, aminek azt mondom, hogy látom a végét. Most nem látom a végét.
Azon a téren mit tapasztal, hogy azok az emberek a jelenlegi kaotikus, kiszámíthatatlan, instabil helyzet ellenére a jövőjüket ott képzelik el?
Többféle találkozásról tudok beszámolni. Ha ugye egy picit az érzelmeim által is hagyom magam befolyásolni, és nem hideg fejjel próbálok gondolkodni, akkor azt mondom, hogy azokhoz állok közelebb, akik azt mondják, hogy én most itt valahogy meghúzom magam, de mennék vissza. Amilyen gyorsan csak lehet, mennék vissza. Mert lesznek olyanok is, azt gondolom, akik nem fognak Ukrajnába se visszamenni többet, hanem feladják az egész eddig életüket. Mi ott szeretnénk segíteni azokon, akik vissza tudnak menni valamilyen formában. És akkor kérdeztem éppen Rahón azt a házas párt, egy rémült gyerekarc, tehát olyan 13-14 éves rémült, és az anyuka is ilyen teljesen révetek tekintet. És akkor kérdezem, hogy akkor most, hát hogyan tovább, hogy mennek még tovább, hát hova mennénk, hát nincs semmink, mi vissza akarunk menni. Tehát ez a szándék nagyon erős az emberekben, hogy visszatelepülni, de hát lesz olyan hely, ahova a jelenlegi látásunk szerint talán nem fognak tudni visszaköltözni, mert nincs meg a ház, nincs meg az épület, tehát akkor hova tudnak menni.